Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg, jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén. Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez és soha nem részesül Isten áldásában. Hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. 14. Leó olaszul a bestia szót használta. A mise nyitotta meg a 14. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A hatodik párról elnevezett audiencia teremben a pápa újabb beszédet mondott, a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintés nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást. Minden téma ugyanahoz a kérdéshez vezet, miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az evangéliumot, fogalmazott 14. Leó pápa. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kyriakos Pierakakis-szal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más erőt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. Noah Lyles, amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő mezőnyéhez. A szervezők közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nem csak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz. Lice az elmúlt 4 világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, még 2 éve Párizsban 100-on szerzett 5 karikás aranyérmet, és ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány és élmény elemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 27-én szombaton. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, egészen déli 12 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel készültünk a mai délelőtre. Elsőként reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, melyben két Indiában élő és alkotó magyar festőművésznőről, Sas Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről hallják dr. Lázár Imrét. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk ismétlés csütörtökről. A műsorban Hondi Zalánnal, a Laurus Egyesület által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével beszélget Molnár András. 9 órától külön műsorral jelentkezünk Törökszent Miklósi és kisújszállási adóinkon. A napról naprában többek között megismerjük a limonádé történetét, és egy finom receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 9 órától Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik, méghozzá a kilátóval, melyben Sűsápot, Kácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, aki ma Csetneki László gasztronómussal beszélget. A 11 órai híreket a megmaradni ismétlése követi csütörtökről, és ebben a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoragyaújhelyi eseményéről hallanak egy összeállítást. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb azt követően nagyjából 12 óra 3 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor és ha tehetik addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Szubkontinens a Himalája árnyékában címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképzőkar földrajz és természettudományi tanszéke április 24-én. Az előadók között volt dr. Lázár Imre India kutató kulturális diplomata, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatója. Ő két Indiában élő és alkotó magyar festőművésznőről, Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről tartott előadást. Most őt hallják.
Sas Brunner Erzsébetről és Brunner Erzsébetről már hallottam, mielőtt Indiába mentem volna. Ez még egy olyan időszak volt, amikor Brunner Erzsébet nem volt a hivatalosság kedvence. Azon túl, hogy 45 után nem állíthatta ki Magyarországon, és nem is lehetett erről a két Indiába elutazott magyar művészről beszélni, mert az ő művészetüknek a mozgatórugója a vallásosság, az eszmeiség volt, az idealizmus volt, ami nem egyezett a párt ideológiájával. Hát ezt még tetézte az, hogy nem csak gyanúsak voltak, de Brunner Erzsébet már kifejezetten persona non grata, tehát nem kívánatos személy volt a magyar hivatalosságnak, tekintve, hogy 1956-ban a forradalom mellé állt nyíltan.
Kint Indiában,
de hát nyilván jelentettek róla, illetve a nagykövetség küszöbét nagyon sokáig nem léphette át. India kedvelők körében Brunner Erzsébet neve sokáig csak ilyen bizalmas körben hangzott el, mondhatni, hogy suttogva, amíg aztán 1971-ben megtört a jég, mert Indira Gandhi, India akkori miniszterelnöke hivatalos látogatást tett Magyarországon, és Brunner festményeket hozott ajándékba a Magyar Nemzeti Galériának, illetve Nagykanizsai Múzeumnak. Ennek már nagy hírverése volt, nem lehetett visszautasítani egy ilyen ajándékot. Brunner Erzsébetet gyakorlatilag rehabilitálták. Hosszú időbe telt azonban, mire kiállításaik lehettek, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az egyik ilyen Brunner kiállítást már láthattam, ami hosszú-hosszú idő után az első Brunner kiállítás volt a háború utáni Magyarországon. Indiába érkezve, ez 1988-ban volt, szinte a legelső találkozásom Brunner Erzsébettel volt. Már itthon beszélgettem sokat róla Betlenfalvi Gézával. A neves orientalista nagy érdeme, hogy nagyon sok Brunner kiállítást szervezett, könyveket szerkesztett, ezek még Indiában jelentek meg, de Magyarországon is sokat tett azért, hogy megismerjék a Brunnerek munkásságát. És mondhatni útravalóul Betlenfalvi Géza lelkemre kötötte, hogy amikor megérkezek Indiába, azonnal vegyem fel a kapcsolatot Brunner Erzsébettel.
Ő is Delhiben élt?
Ő is Delhiben élt, mondhatni, hogy két utcányira tőlünk. És amikor megérkeztem, kicsomagoltam, rögtön fölhívtam telefonon. És bemutatkoztam, és meglepetésemre ő azt mondta, hogy igen, hallottam rólad, már vártam, hogy hívsz. És mondtam neki, hogy hát most érkeztem, de amikor csak fogadni tud, én nagyon szívesen személyesen is találkoznék vele. Mikor kereshetném föl? És mondja, hát most. És akkor én mindent ott hagytam, a félig kicsomagolt bőröndöt, és elmentem Erzsikéhez. És ezek után a találkozásaink rendszeressé váltak, rengeteget mesélt nekem, nagyon sok kiállítása létrehozásában közreműködtem, részben azért, mert mi voltunk a kiállítás házigazdája a Delhi Magyar Kulturális Intézetben, ahol igazgató helyettesként dolgoztam először, és ezek alatt, a találkozások alatt ő rengeteget mesélt nekem. Elmesélte az egész élettörténetét. Szerencsére ezeket a beszélgetéseket részben magnóra vettem, részben pedig, ahogy hazamentem a találkozás után, rögtön lejegyeztem.
Nem akkor volt egy ilyen terved, hogy ebből valami lesz?
Én mondhatni az első beszélgetés után rájöttem, hogy nem csak egy fantasztikus, érdekes személyiségről, egy óriási nagy művészről van szó, hanem India megértéséhez és a kelet-nyugati kommunikáció megértéséhez, ami tulajdonképpen a szakmám, hogy képviseljem a magyar kultúrát Indiában. Ennek a megértéséhez a Brunnerek élete, mondhatni, hogy kulcsként szolgált. Én nagyon sokat köszönhetek Brunner Erzsébetnek, és rajta keresztül édesanyjának is, hiszen az ő életük, az ő indiai munkásságuk adta meg a kulcsot ahhoz, hogy mélyebben és jobban megértsem Indiát.
Kicsit az életrajzot vázoljuk fel, anyáról és lányáról van szó, Sas Brunner és Brunner Erzsébetről. Hogy kerültek Indiába?
Hosszú az élettörténet, de vázlatosan érintenünk kell a kezdeteket is. Sas Brunner Erzsébet a nagykanizsai rendőrkapitány leánya volt, Farkas Böske a lánykori neve. Már kisgyermekkorától megmutatkozott a tehetsége, hogy gyönyörűen rajzol és fest. Amikor 1909-ben Sas Ferenc, ez egy művésznév, eredeti nevén Brunner Ferenc, aki Hollósi Simon tanítványa volt, festőiskolát nyitott Nagykanizsán. Farkas Böske volt az egyik első, és mondhatni, hogy a legtehetségesebb tanítványa. A fiatal mester bele is szeretett a tanítványába, akit feleségül is vett, és 1910-ben született meg a leányuk Brunner Erzsébet. A két fiatal festő nagyon sikeres volt. Ilyen mozgó festőiskolákat működtettek, utaztak állandóan, és rendszeresen felkeresték a mestert Münchenben. Sas Brunner Erzsébet először Sasné Farkas Böske néven szignálta a képeit, férje révén a nagybányai iskola plener stílusát tette magáévá elsősorban, a Balaton festőjeként vált híressé. Először Nagykanizsán vagy Zalában, Zalaegerszegen, de utána Budapesten is fölfigyeltek rá. Többször állított ki a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnokban. Azonban ezt az ígéretesnek induló karriert az első világháború derékba törte. Mind a férj, mind a feleség mélyen csalódott abban a világban, amely képes ilyen aljasságokat és bűnöket elkövetni. A férj azt mondta, hogy elég volt, ő leteszi az ecsetet, ezek az emberek nem érdemlik meg, hogy fessen nekik. A válság ugyanúgy sújtotta Sasné Farkas Böskét is, de ő elhatározta, hogy harcol azért, hogy megújuljon a művészete, és új utakat keres. Ezt az új utat az életmód megváltoztatásában találta meg, nevezetesen vegetáriánus lett, és egy életét kockáztató böjtbe kezdett. 28 napig nem vett magához élelmet, valamennyi innivalót bizonyára, mert ezt nem élhette volna túl, de a böjt nyomán látomásai keletkeztek, mégpedig nagyon érdekes keresztény víziós látomásos képeket kezdett el festeni. Ebben a szeretet extatikus kiáradását ábrázolta impresszionista eszközökkel. A legnagyobb sikerét a Szeretet napja című Krisztus kompozícióval érte el. Ezt a Nemzeti Szalonban állította ki 1928-ban. Ebben Krisztus alakját, mint a fénnyel ábrázolt, fénysugár pászmákkal ábrázolt szeretet kiáradással ábrázolta. Egy ilyen egészen fantasztikus fényözön a kép. Erzsébet, a lánya, azt mesélte nekem, hogy amikor anyja ezt a képet festette, egy misztikus hang szólt hozzá. Ez a misztikus hang azt mondta neki, hogy amit művészként már Magyarországon elértél, azt már nem tudod tovább folytatni. Ha a művészeted megújulását keresed, akkor neked egy olyan helyet kell találnod, amely a maga spirituális kisugárzásával új impressziókat ad neked, és ez a hely India. És akkor elhatározta, hogy fölkészül az indiai útra, megismerkedett a keleti filozófiákkal, indiai és egyéb óperzsa és más keleti bölcsességekkel. Vegetáriánus körbe járt, tehát egy teljes életmód, gondolkodásbeli és művészi megújuláson ment át. Amikor úgy érezte, hogy fölkészült Indiára, akkor ez talán 28 karácsonyán volt. A lakásukban a Szemes Kályha mellett leült a lányával, és azt mondta neki, hogy Indiába megyek. A lány Erzsébet örökölte a szülei művészi tehetségét, és már a Királyi Képzőművészeti Főiskola szobrász hallgatója volt, Kisfaludi Stróp Zsigmond tanítványa. Az egyik legtehetségesebb növendék volt. De Erzsébet, amikor hallotta, hogy mit tervez az anyja, azt mondta, hogy abba hagyom a tanulást, és veled megyek. Hát az anyja teljesen elképett, azt mondta, szó se lehet róla, be kell fejezned a tanulmányaidat. Különben is még kiskorú vagy, akkor még 18 éves volt, de 23 év volt a felnőtt kor kezdete akkoriban, tehát legalábbis a törvény előtt a nagykorúság, és azt mondta, hogy apád úgy se fogja megengedni.
Ahhoz, is mondták el neki, ugye?
Ahhoz, hogy útlevelet kapjon, kellett a szülői beleegyezés. Tehát a papa Nagykanizsán volt, fölkerekedtek, elmentek Nagykanizsára, és azt mondták, hogy Olaszország, Itáliába mennek tanulmányútra. Hát az apa azt mondta, hogy az anyja felnőtt ember, azt csinál, amit akar, de a lány... Bár helyeselné, hogy később valamikor, amikor már a tanulmányaiba is előre haladt, megtegye ezt az itáliai tanulmányutat, de ezt ő még túl korainak tartja, és nem egyezik bele. Na most folyt a családi vita, a nagyapa, a csendőrparancsnok, vagy a rendőrparancsnok döntötte el a dolgot, hogy engedd el azt a lányt. Jót tesz neki, hogyha látja a világot. No, hát így indult el a két nő, mégpedig milyen körülmények között. Nem tudtak nyelveket, nem volt pénzük, nem voltak kapcsolataik. Életformájuk tekintetében a lány is teljesen követte az anya puritán életmódját.
Nem is volt ruhájuk, csak valami, amit maguk készítettek, vagy ilyesmi?
Voltak barátaik a Gödöllői művésztelepen, ahol a természetes életmód inspirálta a művészeket, és Sasbrunner Erzsébet egyik barátnője háziszőttest, fehér háziszőttest készített, ebből adott néhány véggel a barátnőjének, és Sasbrunner Erzsébet ebből szabta ki az úti ruhájukat, amely nagyon hasonlított a ferences szerzetesek csuhájára, csak nem barna volt, hanem nyersfehér vászon, és még a derekukat is kötéllel kötötték meg, mivel annyira hívei voltak, míg nem ismerték az indiai gondolkodást és filozófiát, az úgynevezett ahimszát, a nem bántást, mégis úgy gondolták, hogy semmi olyat nem viselnek, ami életkioltásának a következménye. Tehát bőrcipőt nem voltak hajlandók fölvenni, bőrövet nem voltak, semmi állati eredetű dolgot nem fogyasztottak, nem viseltek. És így indultak el Itáliába.
Na most hogy igazi vegánok voltak, ma ezt így mondjuk, hogy vegánok.
Akkor még nem volt ez a kifejezés vegetáriánus. Bicsérdi speciális vegetáriánus életmódját folytatták, amit nem csak, hogy növényi táplálékot tettek, hanem nyers növényi táplálékokkal éltek. Az útjuk Itáliába nem volt egyszerű. Nagyon komplikált volt. Tulajdonképpen araszoltak lefelé az olasz csizmán, mégpedig úgy tudtak, hát vagy hazaírtak, és kérték, hogy ezt meg ezt a letétbe helyezett festményt adják el, és küldjék ki nekik az árát, vagy pedig festménnyel fizettek mindenütt. Az étteremben lefestették a pincért, a vonaton lefestették a kalauzt, a szállodában vagy a ilyen szerény szálláson lefestették a tulajdonost, tehát mindenért festménnyel fizettek. Ez az oka részben annak, hogy Brunner Erzsébet, aki szobrásznak indult, és szobrász növendék volt a főiskolán, portrékat kezdett festeni, mégpedig fantasztikus tehetsége nyilvánult meg ebben, hiszen nagyon gyorsan, szinte néhány ecsetvonással meg tudott ragadni egy karaktert, És nem csak, hogy a külső arcvonásokat, hanem főleg a szemen keresztül a illető belső lelki világát.
Erre rátérünk, mert Gandinál is majd
ez előjön. Később ez nagyon fontos lett, de hát tulajdonképpen a megélhetésük egyik forrása ez volt, hogy gyorsan el tudott készíteni egy portrét, ami tulajdonképpen készpénzfizető eszközként funkcionált az ő útjuk során. Még egy fontos dologról nem beszéltünk, ami sorsdöntő az indiai úttal kapcsolatban, egy szicíliai álom. Szicíliában Erzsébet a születésnapján álmot látott. Nagykanizsán a nagyapja házában volt álmában, és ment le a sötét pincébe, és a sötét pince mélyén egy pislákoló fényt látott, és ahogy közelebb ment, egy fehér szakállú, hosszú hajú öregembert látott, a válla mögött egyik oldalon az anyja, másik oldalon az apja, és az öregember egy mécses tartott a kezében, és amikor ezt az apja felé nyújtotta, ez elkezdett hunyorogni, és majdnem kihúnyt. És akkor Erzsébet álmában úgy érezte, hogy ezt meg kell akadályoznia, hogy ez a fény kihúnyjon, és előbbre lépett, és ahogy ezt az öregember meglátta, átnyújtotta neki, a lánynak a mécsest, azzal, hogy vidd el ezt a fényt a világ minden sarkába. Mondhatni egyébként, hogy ez az álom vagy jóslat Brunner Erzsébet egész életére vonatkozóan egy jóslat volt, hiszen ő a művészetét 4 kontinensre elvitte, de ami az indiai utazás döntő momentuma volt, az, hogy Indiába készültek, de még nem tudták, kihez menjenek. És amikor fölébredt az álomból Erzsébet, és elmesélte az édesanyjának, hogy mit álmodott, akkor az anyja határozottan kijelentette, hogy te az álmodban Rabindranath Tagort, a Nobel-díjas költőt láttad. Ők már sokat olvastak Tagorról, sőt tőle is, hiszen 20-as években nagyon sok fordítás megjelent. Az ő műveiből mondhatni egy egész Tagor kultusz volt. 1926-ban, pont 100 évvel ezelőtt Magyarországra látogatott a költő, óriási fölhajtás volt a látogatása körül. A nagy fárasztó utazásban meg is betegedett szívpanaszai lettek, amit nagyon szerencsésen kikúráltak, teljesen meggyógyult Balatonfüreden, és Tagor mindig szeretettel gondolt vissza erre a magyarországi tartózkodásra. Egyébként ennek kapcsán megjegyezném, hogy az idén van 100 éves évfordulója ennek a látogatásnak, és Balatonfüreden és máshol is sok programmal fogunk megemlékezni erről a látogatásról. Nos, a Brunnerek is tanúi voltak ennek a jelentős látogatásnak, illetve hallottak arról is, hogy bárki magyar elvetődött Indiába vagy Santiniketanba, Tagor őket nagyon nagy szeretettel fogadta, sőt a Santiniketani Egyetemére, a Visva Bharatira magyarokat is meghívott.
Germanus Gyula is.
Például Germanus Gyula már ott volt akkor. Nos, elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, ők eljutnak Indiába. Sasbrunner Erzsébet leült, és megírt egy magyar nyelvű levelet Tagornak, beletette egy borítékba, és a borítékra ráírta, hogy Rabindranath Tagore, India. és a levél megérkezett, amit le is ír a bengáli tűz című regény, de hozzá kell tennem, hogy nagyon kiforgatva, mondhatni, hogy szinte aljasul eltorzítva, nevetségessé téve a két Brunner alakját. Nos, tehát Tagore megkapta a levelet, nézegette, milyen nyelven van ez, valaki bedobta az ötletet, hogy lehet, hogy magyarul van, mutassuk meg Germanus professzornak, aki valóban lefordította Tagore-nak. Ez a levél nem olyan buta és csacska levél volt, mint ahogy a eltorzítva és meghamisítva a Bengáli tűz című regény közli, hanem egyszerűen az akkori világ felfogásából kiindulva közölte, hogy őt szellemi inspirációk mozgatják, és úgy érzi, hogy az alkotó művészete Indiában teljesülhet ki. És ami Tagort megragadhatta, az, hogy költői képeket használ, és azt írja, hogy válaszát várja két szánszegett madár, aki nem tudja átrepülni az óceánt. Tagore költeményeiben is vannak ilyen hasonló fordulatok. Beletettek a borítékba néhány fotót a műveikről, többek között a híres Krisztus képet, a szeretet napját, és Tagore ezekből a nem túl jó minőségű fekete-fehér képekről azonnal megállapította, hogy jelentős művészekről van szó. És válaszolt nekik, a válaszban leszögezte, hogy látja a képekről, hogy jelentős művészi tehetségekről van szó, és szeretné, hogyha Indiában üdvözölhetné őket, de az utazásukhoz nem tud anyagi támogatást adni. De hát Brunner Erzsébetnek és az édesanyjának ez elég volt, ők ezt meghívásnak vették, és hazaírtak, ösztöndíjra pályáztak Zala vármegye főispánjánál, további képeket adtak el, és sikerült Szicíliából még átjutniuk Tripoliba, Líbiába. Hát ott a két nő nagyon nagy feltűnést keltett, hiszen hát két kíséret nélküli nő egy arab világban, hát mondhatni, hogy szinte életveszélynek van kitéve. De őket ez nem érdekelte, ők bementek azokba a kávéházakba, ahol csak férfiak járnak, és elkezdték őket rajzolni, festeni. Gondolom, hogy azok az emberek úgy meglepődtek ezen, hogy még tiltakozni is elfelejtettek, és amikor látták a saját képüket az ő festővásznukon vagy vázlatfüzetükben, akkor a meglepetéstől mondhatni, hogy elfelejtették őket kihajítani ezekről a helyekről. Tehát elképesztő kalandokban volt részük, és hát Indiába eljutni már végképp nem volt pénzük. Egyiptomig még eljutottak, megnézték a piramisokat, a szfinxet, és akkor jött egy szinte népmesei fordulat, hogy összefutottak egy kiállítás megnyitón egy magyar teakereskedővel, és ott elsírták nekik a bánatukat, hogy mennének Indiába, és nincs pénzük, és most már minden forrás eldugult, és nem tudják, hogy mit csináljanak, már haza utazni sincs elég pénzük. És akkor a teakereskedő, aki importált Indiából is teát, azt mondja, hogy csak ez a baj, hát megveszem én azt a két hajójegyet. És akkor fölültek Port Saidba, egy Indiába induló gőzösre, és meg is érkeztek 1930 februárjában Bombéba, India kapujához, ugye ott van az a híres kapu, ahol kikötöttek az európai hajók. És itt volt az a bonyodalom, hogy meglátták őket a házi szőttes nyers vászonruhájukban, és tekintve, hogy akkor zajlott az indiai textiláruk bojkottja, és a Gandhi hívek rokkán sodort fonalból készült házi szőttes nyersvászonba, kádiba öltöztek, tiltakozásul az angol uralom ellen, amikor a angol határőrök meglátták a két hölgyet ebben a házi szőttes ruhában, rögtön azt gondolták, hogy na, ezek jöttek, hogy Gandhi mozgalmához csatlakozzanak, ezeket nem fogjuk engedni partra szállni, visszaküldjük őket. És akkor egy szik vallású utas, akivel Sasbrunner Erzsébet, aki tudott németül, tudott beszélgetni, ő pártfogásába vette őket, és közvetítette őket a magyar konzulhoz. És a magyar konzul, mondhatni, kiváltotta őket. Így tudtak eljutni először Kalkuttába, majd Kalkuttából Santiniketánba. Megérkezésüket megint leírja a bengáli tűz, csúnyán eltorzítva és nevetségessé téve őket.
Tehát ha figyelembe veszük, hogy azt egy nő írta, Hajnóci Rózsa, Germanus felesége, akkor érthető?
Én erről külön elemzést írtam egy könyvemben, hogy mennyire más a Germanus házas pár, illetve a Brunner anya-lánya viszonya Indiához. Germanus részben tudományos célból ment Indiába, hiszen őt a indiai iszlám érdekelte kutatási témaként, de nem kis mértékben az egyetemtől kapott buzsás fizetés is vonzotta, és ezért vállalta ezt a 3 évet. Felesége, a középosztálybeli úriasszony viszont egyáltalán nem tudott azonosulni Indiával. Végig szenvedte azt a 3 évet, amit ott töltöttek. Minden dologgal, ami Indiában impresszióként érte, megküzdött, de nem győzött. Mindenben azt kereste, hogy miért nem olyan, mint nyugaton. És nem tudta elfogadni Indiát olyannak, amilyen, és nem értette, hogy miért olyan, amilyen. Ezzel szemben a Brunnerek az első perctől otthon érezték magukat, azonnal beilleszkedtek, az indiaiak megszerették őket, ugyanúgy éltek, azt az életformát vették át, mint az indiaiak, és a művészetükben az indiai nép, az indiai gondolatok, az indiai életforma jelentette az inspirációt. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a kelet és a nyugat között létrejöhetett dialógus, akkor a bengáli tűz és Hajnóci Rózsa asszony a kudarc, aki nem tudott kommunikálni. És a Brunnerek a siker, akik megmutatták, hogy igenis, úgyhogy ők nem adták föl magukat, ők magyarok maradtak, és nem vették át az indiai vallásokat, ők keresztények maradtak végig. De lélekben átélték és azonosultak az indiai gondolkodással, az indiai életmóddal. Tehát egy szintézist tudtak a művészetükben is létrehozni kelet és nyugat között.
És igaza lett annak a látomásnak, amely azt ígérte, hogy a művészete Indiában fog kiteljesedni?
100%-ig. Mind az anyának, mind a leánynak a művészete Indiában virágzott ki. Aki járt Indiában, tudja, hogy milyen erős fényhatások vannak, milyen intenzív színek, intenzív formák. Egy szobrász növendéknek fantasztikus élmény a éles fényárnyék kontrasztok. Az édesanyja Indiában folytatta tájképfestői munkásságát, elsősorban a Himalája ragadta meg. Ugyanakkor ezek a tájképek nem csak egyszerű leképezései annak a szépségnek, ami ott megnyilvánult, hanem mindig egy transzcendentális, hatalmas erő megnyilvánulásait látja. A teremtett világ dicsőségét látja ezekben a természeti képekben. Az indiai mitológiában nem véletlenül a hatalmas hegyek az istenek testét jelenti. Ezt szimbolikusan kell értelmeznünk, hogy azt a hatalmas alkotó energiát, képviselik és sugározzák, ami ezeket a hegyeket létrehozta, és amit ezek a hegyek megtestesítenek. De ugyanúgy a virágzó fák, a fény, a természet szépsége volt, ami megnyilvánult Sasbrunner Erzsébet képeiben. A másik csoportja az ő alkotásainak a meditáció útján létrejött szimbolikus képek. Nagyon sok képet festett Buddháról vagy hindu istenekről, ugyanakkor ezek a képek nem követik a hagyományos indiai ikonográfiát, hanem saját ikonográfiát hozott létre. Ebből néha konfliktusok is keletkeztek, hiszen az a konzervatív közönség, amelyik látta ezeket a képeket, nehezen tudta befogadni, hogy az isteneiket másként is lehet ábrázolni, mint ahogy ők ezt megszokták. De ami még nagyon fontos ezekben a szimbolikus képekben, hogy kísérletezett az úgynevezett színjógával. A jóga nem csak testi gyakorlatokat jelent, hanem az elme olyan mértékű koncentrációját, amelyben egyedül az abszolútumra, az Istenre, a dolgok végső értelmére koncentrál, és minden mást kizár. Na most ennek az elérésére különféle utak, módok vannak. Vannak, akik különféle fizikális gyakorlatokkal, van például a karma jóga, amely jutalmat nem váró etikus tettekkel akar ezen az úton előre haladni. A színjógával Sasbrunner Erzsébet, az édesanyja arra tett kísérletet, hogy a különféle színeknek misztikus, szimbolikus értelmet adjon, és meditáció útján a különböző színeket olyan jelentéssel ruházza föl, hogy a megalkotott kompozíció sugározza azt az eszmei tartalmat, amelyet ő a meditációja útján elérni kívánt, vagy amelyet elért. Tehát részben ezek a nagyon erős hatású szimbolikus kompozíciók, másrészt pedig ez a lélekkel telített panteisztikus tájképek az, ami Sasbrunner művészetében nagyon egyedülálló, és mondhatni, hogy csak Indiában elérhető művészi hatás és művészi eredmény volt. A leánya teljesen más utat járt. Ők művészileg, bár hatottak egymásra, formálisan a lány nem követte az édesanyja stílusát. Ő az úgynevezett misztikus és szimbolikus portrékkal ért el nagy művészi eredményeket. A portré festészetben az volt a célkitűzése, hogy a modell lelkét ábrázolja. Tehát ne csak a külsőt, ami kívülről látszik, hanem a modell jelleme és belső világa sugározzon át a portrén.
Folytatjuk tovább a beszélgetésünket dr. Lázár Imre India kutatóval, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatójával.
Lefestette az indiai függetlenségi mozgalom szinte minden jelentős alakját. A Mahatma Gandhival való találkozására már régen-régen készült, már amikor kiderült, hogy nem akarják beereszteni őket Indiába, bár akkor ők semmilyen politikai elkötelezettséggel még nem rendelkeztek, de mindenképpen szerette volna, ha találkozik Gandhival és lefesteti. Na most akkor volt Gandhi showmenete, ami után Gandhit börtönbe zárták. És Brunner Erzsébet írt egy levelet a hatóságoknak, eléggé naívan, hogy engedjék be a börtönbe, hadd fesse le Gandhit. Hát persze csípőből elutasították ezt a kérést, viszont nyitottak róla egy aktát, amelyben hát egy veszélyes Gandhi párti, Gandhi szimpatizáns, akit meg kell figyelni, és hát mondhatni, hogy onnantól kezdve minden lépésüket követte az angol titkos szolgálat. Sokáig nem tudott találkozni személyesen Gandhival, egészen addig, amíg 1934-ben, ugye ez 3 évvel később volt, mint hogy ők megérkeztek Indiába, 1934-ben Bangalore-ban végül is sikerült találkozniuk, ahol Gandhi egy úgynevezett Harijan körutat végzett. A Harijanok a indiai kasztrendszer legalján, mondhatni inkább a kasztrendszeren kívüliek, a kaszt nélküliek, a társadalom leginkább megvetett rétegei voltak, akiknek a felszabadításáért és jogaik visszaadásáért Gandhi sokat harcolt. Ezért ilyen gyűjtőkörutakat szervezett. A gyűjtőkörút egyik ilyen állomása volt, ahol egy ima est keretében gyűjtést is végeztek a Harijanok számára. Amikor Gandhi megérkezett, Sasbrunner Erzsébet úgy félénken, a hatalmas tömeg háta mögött, félénken egy oszlop mögé bújva figyelte az eseményeket. És ahogy úgy kitekintett az oszlop mögül, Gandhi éppen oda nézett, és találkozott a tekintetük. És Gandhi magához intett. És akkor a tömeg szétvált, és anya és lánya elindultak Gandhi felé, és amikor odaértek hozzá, akkor Gandhi azt mondta, hogy én ismerlek téged. Erzsébet ezt azzal magyarázta, hogy mind Gandhi, mind az édesanyja különleges spirituális szellemi képességekkel rendelkezett, és ezt ők egymásban azonnal fölismerték. Gandhi azonnal a szárnya alá vette a két hölgyet, és vitte egészen a pulpitusig őket, ahol aztán ő fölment és szózatot intézett a néphez, és amikor lejött a pulpitusról, megint átölelte a két hölgyet, és azt mondta, hogy jöjjenek el hozzám, találkozni akarok még magukkal. És akkor Erzsike elég merészen azt mondta, hogy Bapuji, ez volt a kedves megszólítása Gandhinak, Bapuji, szeretném lefesteni. És a puritán Gandhi, aki minden ilyen dolgot hiúságnak és elvetendőnek tekintett, szinte fölháborodva azt mondta, hogy szó se lehet róla, egyáltalán miért akar maga lefesteni egy ronda öreg embert. És akkor Erzsike azt mondta neki, hogy de én nem a külsejét, én a lelkét szeretném megfesteni. És akkor már Gandhi fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy hát nem gondolja maga kis csitrilány, hogy túl nagy feladat ez magának, hogy az én lelkemet lefesse. Ez egy szójáték is, hiszen Gandhit Mahatmának, a nagy léleknek nevezték, és hát ezzel arra utalt, hogy egy ilyen kislány egy nagy lelket akar lefesteni. De Erzsikének is fölvágták a nyelvét, és azt mondta, hogy bizonyítsa be, hogy nem tudom. Na azt mondja, jó, holnap 1 órára jöjjön, 1/2 órát kap, 30 percet, 1 perccel se többet. Akkor készült el a híres portré, amit Gandhi annyira a magáénak vallott, hogy az ecset el a saját szignóját is rátette erre a képre. 2 változata ismert ennek a képnek, mindegyiken van Gandhi aláírása. A hagyaték elosztásánál sikerült elérnünk, hogy ez a bizonyos Bangalore-ban készült kép a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba kerüljön. A másik egy pár nappal később készült portré Gandhiról, pedig Nagykanizsán a Túri György Múzeumban van. De utána ő lefestette, és nem csak lefestette, hanem szinte baráti kapcsolatot ápolt Jawaharlal Nehruval, aki a függetlenségi mozgalom másik nagy jelentős alakja, később India első miniszterelnöke. Az egyik legjobb barátnője lett Indira Gandhi, Nehru lánya, vagy Sarvepalli Radhakrishnan, a nagy filozófus, aki Oxfordban is tanított, aki később India köztársasági elnöke lenne, és sorolhatnám sorra. Erzsike mindig azt mondta nekem, hogy ő egy portré galériát képzelt el az indiai függetlenségi mozgalom nagy harcosairól, mert ő úgy gondolta, hogy ezeken a portrékon keresztül az a nemes és mélyen morális elkötelezettség fog megnyilvánulni az ő képeiben, legalábbis ezt szerette volna kifejezni, ami ezeknek az embereknek a lelkéből sugárzott.
Brunner Erzsébet nem ment férjhez, a hagyatékát ki kezelte, ki örökölte?
Brunner Erzsébet nagyon sokáig nem tudta eldönteni, hogy mi legyen a képeivel. Féltékenyen őrizte a képeit, nagyon keveset adott el belőlük, vagy ajándékozott el belőlük. A legtöbb képe ott volt a Delhi lakásán, és az édesanyja képei nagy része is, és ezek jelentős része ládákban elzárva. Erzsébet elmondta nekem, hogy az édesanyja a képeit annyira személyes dolognak és a lelke legintimebb részei kivetítésének tekintette, hogy voltak olyan képei, képsorozatai, amit nem szánt a nyilvánosságnak, hanem megfestések után elzárta, és úgy hagyta rá, azt mondta, hogy a világ még nem érett arra, hogy ezeket a képeket lássa. Például az Indiába indulás előtt Budapesten festett keresztény tematikájú képsorozata, ami egy feltámadás történet tulajdonképpen, aminek az utolsó darabja a föltámadt fehéren izzó sugarakból álló Krisztus arc volt. Erzsébet nekem elmondta, hogy ezek a képek a mai napig el vannak zárva, és az időt nem tartotta elérkezettnek ahhoz, hogy ezeket még kinyissa a ládát és a nyilvánosság elé tárja. És én folyton unszoltam őt, hogy nézzük meg, hogy mi van ezekben a ládákban, Erzsike. És ő nagyon sokáig ellenállt, aztán ez 93-ban volt az indiai tartózkodásom utolsó évében, amikor Ella István orgona művészt én meghívtam, és hát ez egy külön történet, hogy egy angolok által épített székesegyház orgonája, ami már eléggé rossz állapotban volt, sikerült elérnem, hogy felújítsák, és ott egy koncertet adott Ella István, és Erzsikét is meghívtam erre a koncertre, és láttam, hogy ez mélyen megrendítette. És mondtam, Erzsike láthatta, hogy fogadta a közönség ezt az orgona koncertet, Bach zenéjét, ami Isten üzenetét közvetíti. Nem gondolja, hogy ez a közönség már édesanyja keresztény misztikus képeit is be tudná fogadni, és akkor gondolkodott, még háromszor, négyszer visszatértünk a dologra, és akkor azt mondta, hogy rendben van, nem kiállításnak fogjuk hívni, vagy nem kiállítás lesz, hanem egy kiállító termet, mint egy templomot, mint egy oltárképeket földíszítve kiállíthatjuk. És hát akkor kinyitottuk együtt ezeket a dobozokat, amikben a képek voltak, és 1993 húsvétján néhány napig, csak a húsvéti ünnepkör idején kiállítottuk ezeket, és egy nagyon válogatott közönséget hívtuk meg. Na most ezt én azért mondtam el, hogy Erzsike nagyon nehezen határozta el, hogy mi legyen a képeinek a sorsa, mert azt mondta, hogy inkább elégetem a képeimet, de ne kerüljenek olyan kézbe és olyan szemek elé, akik ezt nem értik meg, és csak a anyagi értéket nézik benne, hogy egy aukción megvásárolják, és aztán magasabb áron továbbadják. Csak azok elé hajlandó tárni a képeket, akik ezt értik és átélik. És szennyes anyagi szempontok nem játszhatnak közbe arra, hogy milyen kézbe kerülnek ezek a képek. És akkor elkezdtünk beszélgetni Erzsikével arról, hogy mi legyen a képek sorsa. És sokáig nem tudta eldönteni, aztán jelentkezett a Indira Gandhi Kulturális Központ, ami tulajdonképpen India kulturális örökségének összegyűjtése, dokumentálása, stb. Ők minden egyes képet, ami Erzsikénél volt, dokumentáltak, lefényképeztek, honlapra tették, ma is látható Indira Gandhi National Center for the Arts honlapján, és ők is kérték a képeket. És akkor Erzsike nagyon-nagyon, és én megmondtam neki, hogy legalább a képek fele Magyarországra kellene, hogy kerüljön. És akkor nagyon-nagyon nehezen végre csinált egy végrendeletet, ami tulajdonképpen akkor született meg a utolsó éveiben, amikor én már Egyiptomban voltam, és engem is fölkértek arra, hogy legyek a végrendelet egyik végrehajtója, amit csak azért nem tudtam vállalni, mert hát én nem tudtam elutazni Indiába akkoriban, olyan fontos feladataim voltak Egyiptomban, viszont Betlenfalvi Géza, vagy a volt kulturális államtitkár Kapila Vatsyayan és néhány indiai barátja lettek a végrendelet végrehajtói. A végrendelet keretszámokat tartalmazott, hogy milyen indiai és milyen magyar közgyűjtemény mennyit kapjanak képekből, és tulajdonképpen erre a testületre bízta, hogy hogyan osztják el. Amikor Erzsike 2001-ben elhunyt, akkor a nagykövetség minden egyes festményét bevitte a nagykövetség területére, és az ott várt arra, hogy ez a szétosztás megtörténjen. És amikor én 2005-ben megérkeztem Indiába, tulajdonképpen rám várt ez a feladat, hogy ezt a elosztást és hát a végrendeletben szereplő közgyűjteményekhez való eljuttatást mind lebonyolítsuk. Ez egy nagyon nagy munka volt. Minden egyes Brunner kép többször a kezemben volt, dokumentumot készítettem róluk, minden. Ez nagyon sokat segített később abban, hogy meg tudtam írni ezt a könyvet, és hát mondhatni, hogy egy több éves munka volt, amíg az elosztási listát elkészítettük, amíg a indiai bíróság jóvá hagyta, és a képek indiai múzeumokba és magyar múzeumokba történő elosztása és elküldése megtörténhetett. Tehát ezen több évet dolgoztam, és hát a legnagyobb részük, tehát körülbelül a képek fele Indiába került, másik fele Magyarországra, a legtöbb kép Nagy Kanizsán van, de gyönyörű gyűjteménye van a Hopp Ferenc Múzeumnak is. Ezekből időnként tematikus kiállítás készül, hiszen az anyag óriási, és a Hopp Ferenc Múzeumban is volt gyönyörű kiállítás, időnként bizonyos tematikus időszaki kiállításokon is bemutatják. Nagy Kanizsa viszont a hatalmas gyűjteményből legalább egy kiállítást minden évben egy speciális tematika mentén kiállít. Az a tervünk Nagy Kanizsán is, és dolgozunk rajta, hogy Füreden is, hogy a Brunnerek és Rabindranath Tagore kapcsolatáról és a Shantiniketanban festett képeiből egy külön tematikus tárlat készüljön.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Sas Brunner Erzsébetről és lányáról Brunner Erzsébetről dr. Lázár Imrét, az Indiai Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóját hallották. És ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8 óra 15 perctől megismételjük.